Ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a Lukács evangélium a 19-nél. Most ezt fogjuk folytatni, ahogy megyünk így fejezetről fejezetre. Annyira jó volt múlt héten, még egyszer ellelkesedek itt nektek, hogy azt hittem, hogy keresek majd valami különleges üzenetet, mert hogy advent van, tudjátok, meg sok vendég van, és erre odalapoztam a következőhöz, ami jött, és ott van Zákeus, aki egy ember, aki várja Jézus érkezését, és hát ez annyira jó. Én ezért szeretek menni sorba a Bibliába, mert egészséges, megerősödünk, ismerjük az előbb-utóbb az egészet, 20 év és kész vagyunk, és megerősödünk, és akkor nem kell félnünk attól, hogy csak egy-egy kiragadott dolgot hallunk mindig. Úgyhogy most is fogunk tovább menni, és a Lukács 19-ben legutóbb az első 10 verset néztük meg. Ugye ez volt Zákeusnak a története, és ma pedig megyünk tovább, és ma az elhívásról lesz szó. Arról, hogy mi a feladatunk az életben. Mi az az egy dolog, amire Isten teremtett? Mi az az egy dolog, amikor Isten azt mondta, hogy kéne nekem erre egy ember, aki ezt elvégzi, akit erre elhívhatok? Akkor nem tudom, hogy gondolkozott-e, de hogy téged talált ki. Te vagy az eredménye. Mi az elhívásunk? Erről lesz szó. 11. versbe fogjuk felvenni a fonalat Lukács 19-ben. És most csak egy verset olvasok egyelőre. Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Látjátok, így kezdődik egy vers, hogy amikor ezeket hallották, akkor mindig érdemes kicsit visszagondolni, miket? Tehát, hogy mi volt előtte? Mert ezek fontosak. Tehát, hogy mi van előtte az igének, mi van utána? Ez segít megértenünk, hogy mi a mondani valója. És ugye az volt a történet, hogy ott van Zákeus, aki egy fő vezető beosztású apek ellenőr, egy vámszedő, ráadásul nem is a saját országát szolgálja ki, hanem egy idegen elnyomó hatalmat, és kíváncsi Jézusra. A vallás nem érdekli, de kíváncsi Jézusra, és megy, és felmászik egy fára, hogy lássa őt, mert alacsony, és nem számíthatott az emberek jó indulatára, hogy gyere Zákeus, itt a főhely, itt a páholy, nézd, hanem ő neki meg kellett oldani, de kreatív volt, leleményes volt, fölmászott, és látta, és Jézus megment, és megállt, és felnézett a fára, és azt mondta, hogy Zákeus, gyere le, ma hozzád szeretnék menni vendégségbe. És Zákeus nagy örömmel lejött, és befogadta őt. Erről szól a megtérés, igaz? Nagy örömmel befogadni Jézust. És utána, amikor megyünk tovább, akkor látjuk a változást Zákeusban, és Jézus mond egy ilyen mondatot, ez volt az utolsó, hogy az emberfia az azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Tehát ez volt az, ami arra vonatkozik, hogy amikor ezeket hallották. Tehát ezt hallják az emberek, hogy ezért jött Jézus, hogy megkeresse az embereket. Isten nem egy távoli valaki, aki fent ül a mennybe, és várja, hogy aki nagyon valahogy rájön valami csoda folytán, hogy bűnös az, földön kúszva jöjjön, és akkor na talán elfogadlak, hanem azt mondja, hogy a mi Istenünk olyan Isten, aki eljött és megkereste, és megmentette azt, ami elveszett velünk a kapcsolatot. Úgyhogy ezt láttuk, és azt mondja, amikor ezeket hallották, akkor még Jézus mondott egy példázatot, mert közel volt már Jeruzsálemhez, ugye itt úton van. Jézus napokon belül felmegy a keresztre itt már, itt a végén vagyunk. Napokon belül ott lesz, hogy meg is menti tényleg, ami elveszett. A saját vérével menti meg. És megy, és a nép viszont mit ír, mit olvastok? Azt hitték, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Van itt egy kontraszt, amit szeretném, hogyha látnátok, mert így értjük meg, hogy miért mondta ezt a példázatot Jézus, hogy nézzétek, Jézus úton van Jeruzsálembe, de a tömeg és ő mást gondolnak róla, hogy miért. A tömeg azt gondolja, hogy itt az idő. Most jelenik meg az Isten országa, megkoronázzuk, királyát tesszük, és végre itt van a messiási királyság. A tömeg ezt gondolja. És Jézus azt mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Látjátok ezt a kontrasztot? Ő tudja, hogy aki az útja a keresztre visz, nem a trónra. Ezúttal. És azért, mert ezen a ponton az embereknek nem királyra volt szükségük elsősorban, hanem megmentőre, aki megváltja őket a bűneikből. És ezért most nem azért jött, hogy átvegye az uralmat, hanem hogy ezt véghez vigye a kereszten. És annyira szép volt ez az ének, hogy hogy nézlek a keresztfán, ahol minden hibám eltűnik kegyelmed fényében. És ez történt meg ott a kereszten. És nézzétek, innentől folytatódik a 12. vers, a példázat, amit mond Jézus ebben a helyzetben. Így szólt tehát, egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgálóját, és átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, uram, a minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, uram, a minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt, uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be. Azt is learatod, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én egy könyörtelen ember vagyok. Hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be. És hogy learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy király legyek, felettük, hozzátok ide, és vágjátok le előttem. Idáig fogunk ma menni, tehát most egybe fölolvastam a részt. Erről a példázatról fogunk beszélni, amit itt Jézus mondott. Készen álltok rá? Készen van az agyatok, a szívetek befogadni? Hogy mit tanít itt Jézus? Ugye úgy kezdi, hogy egy előkelő ember egy távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának. Valami olyasmi jön ki az eredeti szövegből, hogy egy királyi családnak a leszármazottja, aki most megörökli a királyságot, de el kell mennie a központba, a fővárosba, hogy meg is koronázzák, tehát hogy érvényesítse a királyi uralkodási jogát, és utána visszajön, és élje tovább a királyként az életét. Ez a kép van, amit ide tesz, és látjátok, hogy milyen jó Jézus. Ugye itt volt ez a gyerekszolgálati képzés, ahol tanították, hogy érdemes mindig alkalmazni valamilyen horgot, amikor a gyerekeket tanítja az ember, valami kis apró dolgot, amivel tud azonosulni, ami foglalkoztatja, és akkor attól utána az üzenet is átmegy majd, amikor tanítasz. És Jézus ezt csinálja, lehet, hogy volt Rema képzésen, nem tudom. De hogy ezt csinálja, mert a tömeg itt van, hogy királyt akarunk, megyünk és megkoronázzuk Jézust. És mit csinál Jézus? Mond egy példázatot, miről? Volt egy ember, aki elment, hogy királyi méltóságot szerezzen magának. És az emberek azt mondják, ez az, végre rátérünk a lényegre, végre el fogja mondani, hogy akkor most mi lesz, amikor ő királyi méltóságot szerez magának. Kicsit másról fog szólni a történet, de nagyon jól vezeti be Jézus. És azt mondja, nézzétek, hogy ez az embernek el kell előbb menni, és királyi méltóságot kell szerezni magának. Mint hogyha azt tanítaná, érzékelteti az emberekkel, hogy igen, én király vagyok. Én királyi vér vagyok. Én uralkodni fogok, de nem most. Még el kell mennem, és királyi méltóságot kell szerezni magamnak. Érvényt kell ennek szereznem. És annyira tetszik ez nekem Jézusban, az elhívással kapcsolatban az első dolog, hogy ő tudta, hogy mire van elhívva. Ő tudta, hogy egy nap Dávid trónján fog ülni, mint király. Igaz? Ez még nem jött el, de ott leszünk. Mindenki, aki hisz. De nem sietette az elhívását. Tudta, hogy mire van elhívva, de azt is tudta, hogy először jön a szenvedés, és utána jön az, hogy beteljesedik majd. Tudta, hogy először neki el kell menni a keresztre, utána el kell menni a mennybe, és majd el fog jönni királyként. Látjátok a példázatot? Mit tanít Jézus? És nagyon tetszik ez a Filippi 2.5-ből veszem ezt. Nézzétek, azt mondja, hogy Filippi 2.5-től 11-ig van ez a rész, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten fel is magasztalta őt mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Látjátok, mi van itt? Jézusnak először át kellett menni a kereszten, szenvedni kellett, de utána elment a mennybe, és az Atya azt a nevet adományozta neki, ami minden névnél nagyobb, hogy minden nép és minden, ami a föld alatt van, és a föld felett van, egy nap minden nyelv, minden nép meg fog hajolni Jézus előtt, és azt fogja mondani, hogy te vagy az Úr. De Jézus itt, ezen a ponton, amikor megy Jeruzsálemben, tudja, hogy még nem ott tart. Hadd kérdezzem meg, hogy ti szoktátok sietetni az elhívásotokat? Lehet, hogy aki még ott tart, hogy nem tudja, mi az elhívása, most még ne görcsölj, mindjárt rátérünk. De lehet, hogy tudod. Lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy tudod, hogy Isten mire hívott el téged. Mi a feladatod. De ez az egyik legveszélyesebb dolog, amikor a dolgok elé próbálunk rohanni. Emlékeztek József történetére? Hogy ugye ő neki Isten így sok-sok, több mint 10 évvel korábban megmondta, hogy egy nap ő fog uralkodni a testvérei fölött, és egy nap a testvérei le fognak hajolni előtte. Sőt, hogy egy nap a szülei meg fognak alászkodni előtte. Egy álomba megmutatta neki Isten egyértelműen. Nagyon sok idővel előre. De baj volt, hogy eljárt a szája, ugye? Mert úgy meggyűlölték érte a testvérei, persze, majd te fogsz az urunk lenni, ha? Tudod mit? Megölünk. Na jó, nem, bedobunk egy kútba. Na jó, nem, eladunk onnan egy rabszolgának Egyiptomba. És ugye, látjátok, ez történik, amikor József sietetni próbálta, vagy túl hamar beszélt arról, hogy mire hívta el Isten. Vagy ott van Mózes, Isten a szívébe tette, hogy megmentse Izrael népét az egyiptomi rabszolgaságból, igaz? De amikor ezt így elkezdte önmaga megvalósítani, és agyon csapott egy egyiptomit, akkor menekülnie kellett, és 40 éven át tudjátok, mit hallott ez, hogy birkapásztor lett belőle. 40 évig. 40 évig. Szóval egyébként erről van egy ilyen személyes bizonyságom, mert nekem is egyszer Isten egyszer régen így kijelentette, hogy mi a szolgálatom, és hogy mire fog használni. Amit most itt csinálok egyébként. És olyan fura, hogy még évszámot is mondott. Tehát mondta, hogy mennyi idő múlva fog ez beteljesedni. És nem mondtam senkinek. Nem mondtam senkinek, de olyan fura, hogy évre pontosan nekem is bekövetkezett. Tehát, hogy Isten néha jó előre megmondja, hogy mi az elhívásunk. De utána van idő, hogy felkészülj rá. Mózesnek is kellett, Józsefnek is kellett, nekem is kellett. Nincs kivétel. És kellett, hogy idő felkészüljön. Kellett idő arra, hogy felkészüljön. Szóval amikor nehéz az élet, amikor ott vagy, hogy benne vagy egy nagyon nehéz körülménybe, és most úgy érzed, hogy mi elhívás, meg feladat, meg amire teremtve lettem, örülök, ha túlélem ezt a hónapot, meg a gyereknevelést, meg a döntéseket, meg az anyagi helyzetet, akármit. Ha így vagy itt, tudd, hogy Isten most téged éppen formál, valamire éppen készít fel, amit még lehet, hogy tudsz, lehet, hogy nem tudsz. Körülötted valószínű senki nem tudja, de Isten valamit formál. Úgyhogy ne kényelmesedjünk el ebbe. Tehát Jézus példázatait sejteti, hogy ő király lesz, de még nem most, és utána mond egy példázatot arról, hogy akkor ebben a köztes életben, időszakban, amíg várjuk, hogy ő eljön királyként, ugye ott az embereknek, amíg várják majd, hogy eljön királyként, mi legyen a hozzáállásuk az élethez? Hogy kell élni? Hogy kell jól élni? Mert nyilvánvaló, hogy még nincs itt annak az ideje, hogy Jézus király legyen. Fizikailag Jeruzsálemben. Értitek? De hogy töltsük addig az időt? Mivel töltsük a köztes időszakot? És ezért szól hozzánk is ez a példázat, mert még mindig ez a várakozási időszak van. Szóval ez a példázat ugyanúgy szól nekünk, mint annak a tömegnek, akik mentek ott Jézussal Jeruzsálembe. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy kezdjetek el élni. És szerintem egy páratokban már megy is tovább a szöveg, hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak. Igaz? Megvan a Anna and the Barbies szám, ugye? A szövege. Ez amúgy egy nagyon jó nóta. De hogy valóban azt hiszem, hogy a legveszélyesebb az elhívással kapcsolatban, hogy annyira félsz attól, hogy elszúrod az életed, és elhibázod, hogy nem csinálsz semmit, és nem kezdesz el élni. Hogy csak vegetálsz éveken vagy évtizedeken keresztül, és nem kezdesz el élni. Úgyhogy az a tanítás címe, és ezt vigyétek magatok, hogy kezdjetek el élni. Lehet, hogy már valaki elkezdett. Azt mondja, hogy hivatta a 10 szolgáját, és átadott nekik 10 minát. Ugye ez a példázatban szereplő király. Mielőtt elmegy, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, előtte odahívja 10 emberét, én elképzelem, hogy te, József, István, gyertek. Akkor most pénzosztás van, ezt mindenki szereti, nem? Itt egy mina, itt egy mina, itt egy mina. Ad nekik 10 minát, mindenkinek egyet. Én megnéztem, egy mina, az kb. Ilyen 0,6 kiló arany. Ezt valaki egyébként rágúgulhat, hogy ez mennyit ér ma forintba, mert ez kimaradt. De hogy ez nem kevés pénz, ez egy nagy érték. És azt mondja, hogy itt van, tessék, itt a feladat, amíg én vissza nem jövök. Szerezzetek nyereséget azon, amit kaptatok tőlem most. Úgyhogy amikor az elhívás témájáról szeretnénk beszélni, akkor ezt gondolom, hogy kaptunk valamit, kaptunk egy elhívást, és a leges, legfontosabb dolog az életünkben szerintem hívő emberként, az, hogy felismerjük, hogy mi az elhívásunk, és beleálljunk. Akkor vagyunk sinen, akkor vagyunk jó helyen, akkor vagyunk a helyünkön. És tudod, lehet, hogy olyasmi az elhívásod, amit senki más nem csinál. És nem is értik, hogy te ebben mit élvezel. De te arra vagy elhívva, és akkor vagy a helyeden, hogyha az elhívásodba jársz. Tehát azt hiszem, hogy az életünknek az egyik legnagyobb feladat, hogy felismerjük, hogy milyen elhívást kaptunk, és hogy utána beleálljunk. És félre ne értsétek, ez nem ugyanaz, mint ez a modern ilyen bontakoztást ki önmagad, tudod, így feltuningolod az egódat, hogy gyerünk, Marci, nagyon jó vagy, gyerünk, hajrá, valósítsd meg önmagad, legyél nagy ember, mindent valósíts meg, amit csak az... Ez nem erről szól, hogy a mi vágyainkat, hanem hogy Istennek mi a vágya velünk. És az a durva ilyen paradoxon, hogyha elengedjük azt, hogy mi mire vágyunk, és megtaláljuk azt, hogy Isten mire vágyik velünk kapcsolatban, és beleállunk, akkor leszünk igazán boldogok a helyünkön. A boldogság az egy melléktermék, nem egy cél. És nézzétek, lehet, hogy még nem fedezted fel, hogy mi a feladatod az életben. És most szeretnék azokhoz beszélni, nem kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, de biztos vannak ebben a teremben. Még nem tudják, hogy beszél az Attila itt az elhívásról, de mi nekem az elhívásom? Én nem fedeztem még fel. Lehet, hogy vagyok már ennyi idős, annyi idős, és még gőzöm nincs, mi az elhívásom. Sőt, lehet, hogy ott tartasz, hogy kezded azt hinni, hogy neked nincs is. Lehet, hogy vannak Istennek pár gyereke, akit így kiválaszt, és akiket így megbíz dolgokkal, de hogy te igazából csak így éled a keresztény életedet, és hát azon kezdesz gondolkozni, hogy lehet, hogy neked nincs is elhívásod. Lehet, hogy vagytok itt így egy párom. Úgyhogy ma szeretnék segíteni nektek ebben, hogy felfedezzétek, jó? Úgy kb. Délután 3-ra kész is leszünk ezzel a témával. Nem, bele fogok férni szerintem az időmbe. De készüljetek fel most. Szeretnék két kérdést mondani nektek, ami segíthet abba, hogy az elhívásotokat felfedezzétek is. Van egy ilyen új segédletem, és rajzoltam. Ezt én rajzoltam, akármilyen hihetetlen. Az iskolában csak tesiből és rajzból voltam 3-as. Úgyhogy így szemléljétek a mai mutatványomat, jó? Látjátok, van itt egy kéz, és van itt egy szív. És ehhez kapcsolódik a két kérdés, ami az elhívásodat megmutatja. Készen álltok? Az első kérdés az ez, hogy mi van a szívedben. A második kérdés az ez, mi van a kezedben. És most ki fogom fejteni. Mi van a szívedben? Tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogyha meg akarod találni az elhívásodat. A fiatalok, ti is ezt nyugodtan így gondolkozzatok ezen, mert nektek aztán főleg itt az ide, hogy megtaláljátok, hogy Isten mire teremtett. hogy mi az az egy dolog a világban, amit nagyon szívesen megváltoztatnál, ha tudná. Mi az az egy jó dolog, amit megtennél ezzel a világgal, hogyha korlátlan anyagi lehetőséged lenne, tökéletes egészséged, tökéletes körülményeid, tökéletes családod hozzá és párod, tehát minden, teljes energiád, semmi kötöttség, teljes szabadságod. Ha bármit megtehetnétek. Mi az az egy jó dolog a világban, amit megtennétek? Vagy megfordíthatjuk a kérdést, hogy mi az az egy probléma, amit látsz, ami a legjobban fáj a világban? Mi az a... Tudjátok, valaki elmegy árvaházat indít valahol, mert annyira fáj neki, hogy gyerekek szülők nélkül nőnek fel. Valaki elmegy misszionáriusnak, mert annyira fáj neki, hogy vannak emberek, akik még soha nem hallották az evangéliumot. Itt van Evi, aki szerintem vezetőket képez egész Európában, majd találkozhattok vele. Azt hiszem, hogy neki az van a szívében, hogy annyira szeretne érett vezetőket látni, így felépülni Európa szerte, és akik ott vannak, és vezetnek, és krisztusi szívvel vezetnek. Vagy tudjátok, lehet, hogy az van, hogy csak szeretnél egy nagyon jó anyuka lenni, mert annyira fáj, hogy gyerekek úgy nőnek fel, hogy nem kapják meg az otthon melegét. Teljesen rendben van. Lehet, hogy bármi lehet az elhívásod, ezek most nagyok voltak, amit mondtam, de bármilyen úgy kisebbnek látszó dolgot is mondhatnék. De mi az a vágy a szívedben, amit olyan szívesen látnál megvalósulni? Tudjátok, miért mondom ezt? Ez nem ilyen, lehet, hogy azt mondja valaki, hogy kikerülöm azt, hogy Isten mondja meg. De az a helyzet, hogy Isten már szólt, amikor megteremtett téged. Amikor összerakott téged. Amikor kialakította a belső világodat, az érzékenységedet. Ő már azzal beszélt. Ő már azzal beléd tett olyan dolgokat, ami az elhívásodhoz kapcsolódik. Viszont nagyon sokszor az van, hogy vannak nagy álmaink, de úgy érezzük, hogy túl kevés időnk van hozzá. Túlságosan rosszak hozzá, nem alkalmasak a körülményeink. Vagy úgy érezzük, hogy alkalmatlanok vagyunk rá. Vagy úgy érezzük, hogy hát most még először befejezem ezt meg azt, és majd utána szolgálok. És tudjátok, az van, hogy itt Mózes nagyon érdekes, ugye emlegettem, hogy ott van, hogy szeretné megszabadítani, ez van a vágy a szívébe, de puszta kézzel agyonver egy egyiptomit. És nincs ott az ideje, és nem jó. És nem az elhívásában jár. Mert Isten nem az erőszak Istene. Viszont 40 év után, miután kint van a pusztába, és legelteti a birkákat, semmi más nem csinál. 40 év után találkozik vele Isten. Az égő csipkebokorba. Ismeritek ezt a történetet. És elbeszélget vele. És fölteszi a második kérdést, amit mondtam nektek. Azt mondja, hogy én rajtad keresztül szabadítom meg, mondja Isten Mózesnek, Izrael népét a szolgaságból. És azt mondja Mózes, hogy én képtelen vagyok. És tudjátok, mit kérdez Isten? Hogy mi van a kezedben? És Mózes azt mondja, egy bot. Ezzel aztán sokra megyek. Tudod, mi egy bot. És sokszor alábecsüljük, ami a kezünkben van. Alábecsüljük azt az időt, amennyi most rendelkezésünkre áll. Azt a pénzt, amennyi most rendelkezésünkre áll. Azokat a lehetőségeket, körülményeket, amik most éppen vannak. Amik úgy tűnik, hogy korlátoznak minket, ugye? Sokszor úgy tűnik, hogy lekorlátoznak, ami a kezünkben van. Úgy érezzük, hogy nincs elég agyunk, hogy elvégezzük azt, amire hívva vagyunk. Nincs elég, értitek, szó szerint eszünk, vagy bölcsességünk, vagy motivációnk, vagy erőnk. Ami a kezünkben van, úgy érezzük, hogy kevés. Ez csak egy bot. Mi ez? És azt mondja Isten Mózesnek, hogy dobd le. És kígyóvá változik a bot. És azt mondja, hogy most megint fogd meg a farkát. Ne a fejét, a farkát! Nem, azt csak én adtam hozzá. És megfogja Mózes, és megint bottá változik. És azt mondja Isten, hogy na most menj a fáraó elé. És mutasd ezt meg neki. Hogy megtudja, hogy én vagyok az Isten, és én küldtelek. És látjátok? Isten használja azt, ami Mózesnek a kezébe van, azt a jelentéktelen husángot. Használja arra, hogy véghez vigye azt, ami a szívébe van. És ez egy törvényszerűség az elhívásunkkal kapcsolatban. Hogy van a szívünkben vágy, És van a kezünkben valami, ami lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, de Isten tudja használni azt, ami a kezünkben van, hogy véghez vigye azt, ami a szívünkben van. Mert az a Mózes, az kivezette a népet Izrael népéből, Egyiptomból, ugye? Fölszabadította őket a rabszolgaságból Isten segítségével. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt van ez a kérdés, mi van a kezedben, mi van a szívedben. És most szeretnék 4 tanulságot levonni ebből a példázatból, és akkor itt lesz a vége. És szeretnék kérni 3 önkéntest, Milla, Debi, Marci, gyertek, önként jelentkezők, mindannyian. Csak azért hívom őket, hogy egy kicsit érzékeltebben, gyertek ide szerintem, így szépen kedves szolgák. Ők most a szolgák, jó? Most nem tudom, miért választottam ezt magamnak, most én vagyok az Úr. Ugye akkor azt olvastuk a példázatban, hogy mindenkinek adott az Úr egy-egy minát, úgyhogy tessék szolga, tessék Debi, tessék. Úgyhogy ti most légyszeres legyetek ezzel hűségesek, és fektessétek be, és hozzatok hasznot. Na nézzétek, 4 dolog, amit szeretnék nektek ma reggel megtanítani ezzel a példázattal kapcsolatban. Az első dolog az, hogy mindegyik kapott valamit. Nem tudom, hogy azt észreveszitek-e ebben a példázatban, hogy nincs olyan szolga, aki semmit nem kapott. Hogy te, Pisti, te csak segítsél neki, hogyha elakadna, hogy kell befektetni. Egyébként ráfér, majd mind kiderül. Marci lesz a gonosz szolga. Szóval, hogy értitek, hogy nincs olyan Isten gyermeke, nincs olyan keresztény a Földön, akinek Isten nem adott volna ajándékot. Tehát te azt mondod, hogy de én semmiben nem vagyok tehetséges, én semmiben nem vagyok ügyes, én nekem semmire nincs képességem, lehetőségem, nekem semmire nincs pénzem, és semmire nincs időm. Akkor tudjátok, mit csináltok? Valahol szerintem megbántjátok azt, aki adta azt. Nem? Most, hogyha ez a szolga, ennél a Marcit, majd mindjárt rátok is rá, azt mondja, hogy te, nem tudom, oda jön hozzá valaki, hogy te is kaptál minát, te is a kiválasztott 10-esbe vagy. És azt mondja, nem, ő nem kapott semmit, ő nincs semmi, ő nem tud semmit kezdeni. Akkor ez nekem, hé, én adtam neked, ne legyél már ilyen, vedd csak előszép. Tehát valahol azt hiszem, hogy Istent megbántjuk ezzel, amikor azt mondjuk, hogy nekünk semmire nincs képességünk. Amikor azt mondjuk, hogy semmire nincs lehetőségünk. Mert ő adott minden szolgájának. És ebben a példázatban azt mondja, hogy mindegyiknek egy minát, tehát egyforma összeget, a másik evangéliumban, ahol le van írva, ott az van írva, hogy mindenkinek különböző összeget, de a lényeg szempontjából majdnem mindegy, mert odaadta nekik. Itt a második tanulság ebből a példázatból. Nézzétek, hogy Isten országában van egy ilyen törvényszerűség, hogyha kevésen hű vagy, akkor utána többet bíznak rád. Isten nem azt csinálja, hogy egyből ránk bíz egy multinacionális vállalatnak az irányítását, hanem azt mondja, hogy nézzük meg, mit kezdesz a startupoddal, kis vállalkozásoddal. Értitek? Vagy most nem tudom, vannak emberek, akik oda jönnek gyülekezetekbe, és nem csak itt, hanem ez történik mindenütt, és második héten azt mondja, hogy én szeretnék tanítani. És azt tudja, a kedvenc pásztorom Greg Opin, aki a budapesti Golgotának volt a pásztora, nagyon szerettem a tanításait, és még most is szoktam hallgatni. Ő azt mondta az ilyen embereknek, hogy király, pont keresünk embereket a takarítószolgálatba. Ott a partvis. És mennyire igaza van? Mert tudod, Isten országában van egy ilyen, még akkor is, hogyha nagy ajándékod van, Isten először azt meg akarja próbálni. Mert ő neki sokkal fontosabb, hogy mekkora a hűséged, mint hogy mekkora az ajándékod. Értitek ezt? És néha úgy érezzük, hogy én ennél többre vagyok hívva. Valószínű. Valószínű. De hogyha a pici dolgon hűségesek vagyunk, akkor utána Isten bíz ránk egy nagyobb dolgot. És még nagyobb dolgot. És tudjátok, ez nem egy megacsörcs, itt nem ülnek több ezren. De azért vagyunk, ugye? És szeretjük egymást. És visszaemlékezek évekkel ezelőtt, amikor a főiskolán éreztem, hogy nekem ez a dolgom, hogy bibliaórákat vezessek. És csak egyszerűen 4 baráttal ültünk minden héten. Egy évig ott. Tudod? És akkor én úgy érzem, hogy én egy minimum egy 60 fős gyűlibe szeretnék tanítani. Akkor Isten valószínűleg soha nem hozta volna ezt el. Mert van egy ilyen törvényszerűség az Isten országában, hogy ad egy picit, és megnézi, hogy hűséges vagy-e. Ha igen, akkor ad nagyobbat. Ő nem akar ott tartani téged a picibe. De le akarja tesztelni a hűségeteket. Úgyhogy hűségesek vagytok? Befektetitek. Megnézzük mindjárt, hogy fektetitek be. A másik az az, hogy a harmadik dolog, hogy nem a mérték számít, hanem az attitűd, a beállítottság. Nézzétek, az egyik azt mondta, hogy szerzett az egy minából tizet. Ez nem azért, ez egy jó befektetési arány. Ez én húgom. Gondoljátok, hogy meg tízszerezte a pénzét. Nagyon jó, nagyon jó. Hűséges szolga vagy, úgyhogy akkor most király lettem, én mondom meg, hogy ki a polgármester hol, úgyhogy 10 városon te fogsz uralkodni, ezt mondja neki az úr. Jó? 10 városon a hatalmad van, látod? Kicsi voltál ezen a hűséges kis pénzen, úgyhogy most bízok rád nagyobb feladatot. És talán ott a másik szolga, aki azt mondja, hogy ötöt termett a mina. És azt mondja, hogy király, hát még gondoljatok be, ma hogy örülnénk egy olyan befektetőnek, hogy odaadsz mondjuk 100 000 forintot, és visszahoz 500 000-et. Az nagyon jó arány. Debi, ügyes vagy. Tényleg. A húgom is lehetnél. Képzeljétek el, hogy egyetlen egy olyan szolga volt. Látjátok, mind a kettőt hűségesnek nevezte, pedig az egyik dupla olyan jól csinálta a dolgát. Egyetlen egy szolga volt, akit gonosznak nevezett. És tudjátok, egyetlen egy dolog miatt, a hozzáállása miatt. Amiatt, hogy azt mondta, de a Marci egyébként nem ilyen, most kezdem magam rosszul érezni, figyelj, veszek neked a büfébe majd egy kólát, vagy egy minát. Valamit veszek a büfébe neked, jó, mert elvállaltad ezt. Tehát, hogy a gonosz szolga csak azért volt gonosz szolga, mert meg se próbálta megsokszorozni. Én majdnem, hogy azt érzem, ez nincs leírva, hogy ez a gazda boldogabb lett volna, ha azt mondja, hogy figyelj, sajnos fél mina maradt. Én megpróbáltam, befektettem, buktam. És szerintem azt mondta volna még annak is Isten, mert ezt látjuk róla a Bibliában így mindenhol, hogy nem baj, csak legalább próbáld meg. Az egyetlen dolog, ami miatt gonosznak nevezte azt a szót, az az, hogy nem, hogy meg se próbálta megsokszorozni. 1945-46-ban volt egy nagy infláció Magyarországon, azóta is tanítják világszerte, mert ez világrekord volt. A pengő olyan szinten értéktelenedett el 9 hónapon belül, hogy ami a 9 hónap elején még 6 pengőért lehetett megvenni egy kiló kenyeret, nem ilyen osanosat, hanem ilyen rendes kenyeret, az 9 hónappal később már 6 millió pengőbe került, tehát már olyan bankjegyeket nyomtattak, hogy mil pengő, és a régi pengőt is söpörték az utcán, erről vannak így feljegyzések, meg még fényképek is. És egy hónappal később meg már 6 milliárd pengőbe került. Mert ugye inflálódott a pénz, elromlott a pénz, nem lett semmi értéke. Tehát aki csak zsákba tartotta, annak hirtelen semmit nem ért a pénze. Párnába bevarva a megtakarítás. De akik befektették, akik mondjuk vettek házat, vagy valamit, lehet, hogy buktak valamennyit a pénzmozgáson, de azért megmaradt a vagyonuk. És valahol ehhez hasonlít a mi életünk, amikor nem fektetjük be, amit kaptunk, akkor az könnyen semmivé lesz. Nézzétek, mutatok nektek egy képletet. Most előjött belőlem a tanár. Hogy sokszor azt gondoljuk, hogy amit én tudok Istennek adni, az annyira kevés, hogy inkább hagyjuk is. Tudjátok, Ha én bibliaolvasó ember akarok lenni, akkor napi 1 órát. Tudod, kezdésként. És ha nem megy, akkor inkább kise nyitom, mert tegnap sem olvastam, tegnap előtt se, az előtt se. Hagyjuk. Így vagyunk, hogy mindent vagy semmit. És tudjátok mi? Azt hiszem, hogy Isten megbecsüli azt, amikor kicsi kezdet van. És valamit elkezdesz csinálni. Van egy ilyen képlet ennek, az elhívás képlete. Nézzétek, hogyha azt mondom, hogy a kicsi dolgot odadom Istennek, az sok. Isten képes azt a kicsit, amit te odadsz neki, megsokszorozni, és sok legyen belőle. Értitek ezt? Viszont van egy matematikai igazság, és hogyha a Tomi öcsém itt lenne, a matek szakos, akkor azt tudná. Van egy olyan szám, amit bármivel megszorzol, nem változik az értéke. Ezt tudjátok mi? Hogyha nem adsz Istennek semmit, akkor hiába van ott Isten az életedben, abból nem lesz semmi. Mert ha nullát bármivel szorzod, az nulla marad. És azt hiszem, hogy ezért mondja Isten gonosznak ezt a szolgát. Nem a Marcit, hanem a példázatban. És akkor egy utolsó dolog, aztán mindjárt elengedlek titeket, de nagyon jól fektetitek be itt a dolgokat, hogy azt mondja nekik a végén, a 17. versben, hogy akkor uralkodj ennyi városon, uralkodj annyi városon. Nem tudom, hogy ti tényleg úgy élitek-e a mindennapjaitokat most, hogy ennek egyszer a jövőben lesz eredménye. És itt van egy nagyon fontos különbség, hogy a kegyelem, az, hogy örök életünk van, az teljesen ingyen van. Azért nem tudunk megdolgozni, nem is akarunk, nem is kell. Azt Krisztus fizette ki a kereszten. Az, hogy téged nem terhel a bűnöd súlya, Dávid, az nem azért van, mert te megfizetsz és olyan jól énekelsz. Pedig jól énekelsz. Nem tudod kiérdemelni a kegyelmet. Az csak azért van, mert Krisztus ott volt a kereszten. De azt is tanítja a Biblia, hogy ahogy élünk, annak lesz egy jutalma majd. Lesz egy eredmény hirdetés a keresztényeknek, Krisztus ítélő szék előtt, ami a béma szék, az a szó görögben, amit az eredmény hirdetéseken használtak az olimpiákon. Ez nem a nagy fehér trón ítélete, ahol majd az élők és a holtak megítéltetnek, hogy mennyire nem voltak igazak. Hanem Krisztus ítélő szék előtt lesz egy jutalmazás, hogy azt mondja, hogy figyelj, Zoli, te hűségesen csináltad az ifit, úgyhogy megjutalmazlak ezért. Vagy Gyöngyi, hűségesen csináltad a gyerekszolgáltat, megjutalmazlak ezért. Tudjátok, lesz egy ilyen eredményosztás, és azt mondja Isten, hogy még ezen túlmegyünk, mert Krisztus lesz a király itt a földön, és mi vele fogunk kormányozni. És azt mondja, hogy szó szerint, legyél te a polgármester ebbe az 5 Hawaii városban. Na, elfogadod a pozíciót? És hogy amikor én itt körbenézek a terembe, és rátok nézek, akkor nem azt látom, hogy emberek, akik küszködnek, hogy végigtolják az életet. Hogy valahogy hozzunk ki valamit ebből az egészből. Hanem én óriási potenciált látok, akikkel Krisztus együtt fog uralkodni, és akik most felkészülünk erre. Nem tudjuk, mi a feladatunk ott. De amit itt csinálunk, az felkészülés arra. A Biblia arról beszél, de belelkesültem, hogy nem csak, hogy ez a kor van, hanem vannak még eljövendő korszakok. Efézus 2, olvassátok el. Hogy amit most élünk, ez egy bevezető, az olyan, mint az M3-asnál, a felvezető, ez az út. És utána jön a lényeg. És ez nem, a menny nem arról fog szólni, hogy ülünk a felhűkön, és lanttal így hárfázunk mindörökkön örökké. Hanem ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Krisztussal együtt fogunk uralkodni. Köszönöm, Gábor. És ti felkészülés alatt vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ha ebben nem is voltál hűséges, de hűségesen itt álltál. Nektek is köszönöm. Köszönöm szépen, hogy segítettetek. Megköszönjük nekik? Annyira jól néztek itt ki, nem? Menjetek nyugodtan a helyetekre. Lezárásként. Két dolgot szeretnék mondani nektek lezárásként. Azt hiszem, hogy nagyon fontos nekünk ezt, hogy megértsük emberként. Az egyik ez ez, hogy azt hiszem, hogy ma van egy lehetőséged, akár tudod, hogy mi az elhívásod, akár nem, hogy kezedbe vedd az életedet. És ez rosszul hangzik, ez nem hangzik biblikusnak, ugye? Mert azt szeretnénk, ha Isten vezetni az életünket. És nem is azt akarom mondani, hogy te vedd a kezedbe az életed irányítását. De azt igen, hogy te vedd kezedbe a felelősséget az életedért. Mert tudjátok, két típusú ember van. Van egy könyv, aminek az a címe, ezt már emlegettem múlt héten, hogy a kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. Van egy muki, egyébként egy keresztény ember, aki azt mondta, hogy megfigyelt nagyon sok eredményes embert. Csak meg akarta figyelni, hogy mit csinálnak másképp a többiekhez képest. Miért eredményesebbek? És leírta azt a 7 dolgot, ami ezekben az emberekben közös volt. És az első ilyen szokás, 7 szokásnak nevezi, az első ilyen szokás, hogy vedd kezedbe az életedet, és vállald a felelősséget az életedért. És azt mondja, hogy 2 típusú ember van, a proaktív, és van a reaktív típusú ember. Ez lehet, hogy ilyen atomreaktorként hangzik, de hogy a reaktívnak a lényege az, hogy te mindig reagálsz arra, ami van. Hogy azt mondod, hogy azért csináltam ezt, mert ő ezt csinálta. Ha a kémia tanárom nem lenne ilyen bunkó, akkor lehet, hogy megérteném, és jobb legyem lenne. Mit mondok? Nem vállalom a felelősséget azért, hogy rossz a jegyem kémiából, ő a hibás. Ha a feleségem normális lenne, és szeretne, akkor nem lenne ilyen a helyzetem, akkor jobb kedvem lenne, akkor tudnám élni. Mit csinálsz? Nem én vagyok a felelős, ő. Azt mondom, hogy oda megyek hozzá, hogy Levi, de felhúztál, Mit mondok? Nem én vagyok a felelős azért, hogy most hogy viselkedek. Ő, hát ő bosszantott fel, nem? Hát teljesen egyetlen, ő a felelős. Értitek, hogy a felelősséget kitolja a reaktív ember másra. És a reaktív ember arra fókuszál, amit nem tud megváltoztatni, és ezért aztán nem lesz semmi belőle. Mert csak azt látja, hogy tudjátok, mit tudom én, nem tudok szájharmonikázni. Úgyhogy nem tudok dicsőíteni. Nem azt nézem, hogy jó, egyébként milyen más hangszer tudnék, vagy valamit, vagy tudom nyomni a vetítőt, vagy hangosítani, az is a dicsőítő csapat része. Ki ezt csinálja? Értitek? A proaktív ember azt arra fókuszál, hogy mit tudok megváltoztatni. Van egy ilyen történet, Vietnámba ment egy orvos, akinek az volt a dolga, hogy fedezze fel, hogy miért van annyi alultáplált gyerek Vietnámban. És már nagyon sok küldetés kudarccal zárult, és nem tudták megoldani, hogy mi a rejtély. És amikor leszállt a repülőről, azt mondták neki a fogadó bizottság, hogy figyelj, igazából nem hiszünk ebbe az egészbe. De 6 hónapig itt vagy, csinálj valamit. És azt csinálta, hogy elkezdte megvizsgálni a családok életét, és a csapatával együtt azt mondta, hogy figyeljetek, ez a kérdés. Vannak-e kivételek? Vannak-e olyan családok, ahol nem alul tápláltak a gyerekek? És akkor mondták, hogy igen, van ebben a faluban ez a család, ebben a faluban ez a család. És azt mondta, jó, akkor nézzük meg, hogy ők mit csinálnak másképp. És megvizsgálták, és kiderült, hogy azokban a családokban több dolgot kevertek bele az ételbe, még olyan dolgokat is, amilyen ilyen zöldségek, meg amilyen alantas növénynek tűnt, azt is így belekeverték az ételbe, és más dolgok voltak, és jobban, és nem, ja igen, ez volt a másik különbség, hogy nem 2-szer adtak enni a gyerekeknek, hanem 4-szer naponta. Ilyen apró változás. És azt mondták, hogy oké, akkor csináljunk szemináriumokat, és kezdjük el ezt megtanítani más szülőknek. És megváltozott az alultápláltság Vietnámban. Egy ilyen egyszerű dolog miatt. Te is dönthetsz úgy az életedbe, hogy azt nézed, hogy mindig is ilyen voltam, mindenkinek ugyanilyen béna, senkinek nem megy, mindenki azt mondja, hogy béna vagyok, tudod? Vagy azt mondod, hogy nézze, hol van egy-két kivétel? Hol van egy-két terület az életemben, ami viszont jobban működik, mint másoknak? És akkor arra fókuszálok, és megyek, és csinálom. Ami a kezedben van, az Isten használni fogja, hogy véghez vigye, ami a szívedben van. És végül csak egy utolsó gondolat, hogy van nektek egy nagyon komoly ajánlatom. Figyeljetek! Azoknak is, akik itt vagytok, meg azoknak, akik tudom, hogy így az interneten nézitek, mindenkinek. Aki ezt hallja, annak él az ajánlat. Ez ilyen Cyber Sunday, vagy Black Sunday, nem. Tudjátok, nagyon könnyű egy tanításról, mert ezen gondolkoztam, nagyon könnyű egy tanításról úgy hazamenni, hogy Attila jól megmondta megint, és aztán eljön a hétfő, eljön a kedd, eljön a szerda, és visszasüppedünk oda, hogy megint csak éled tovább az életedet, és még mindig nem tudod, mi az elhívásod, még mindig nem tudod, hogy mi a következő lépés ebbe. És nagyon érdekes, ezt mondja az Efézus 4-ben, tehát az ajánlatom az igazából kötelesség részemről, hogy Isten adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Miért? Miért adott Isten a gyülekezetnek ilyen szolgálókat? Azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Látjátok? Isten az, aki felkészít titeket a szolgálatotok végzésére, az elhívásatok betöltésére. De ebbe használhat engem is, mint pásztor, mert azt mondja, hogy ezért adta. Ezért adta Isten. Úgyhogy ez az ajánlatom nektek, hogy bárki, aki odajön hozzám, vagy ír nekem egy SMS-t, vagy egy e-mailt, vagy kéri, hogy üljünk le egy kávéra, mert úgy érzi, hogy nem tudja az elhívását, nem tudja, mi a következő lépés, nem tudja, mivel tehetséges, gőze sincs, de szeretne tenni valamit a tanítás nyomán, annak rendelkezésre fogok állni. És keressetek meg, és írjatok. Annyit kérek csak, hogy látjátok, hogy ezzel a gondolattal, hogy vállald a felelősséget az életedért. Mert az, hogy megtaláld az elhívásod, az alapvetően a te felelősséged. Én segíthetek benne, ha kérsz segítséget, de ha nem kérsz, csak én erőltetem, akkor nem. Ugye Petivel sokat beszélünk erről, hogy lehet az életben motornak lenni, meg lehet utánfutónak lenni. Tehát, hogy a felelősséget azt te vállalod, vagy másra akasztod. Ráakasztod a pásztorodra, a gyülekezetedre, vagy Vagy azt mondod, hogy én szeretném megtalálni az elhívásomat, de Attila, leülünk, hogy álljak egyáltalán neki? Akkor ott leszek, jó? És segítek nektek. Gondolkozzatok ezen, nem kell ma, de hogy ne menjen el így azt szeretném, hogy ne menjen el így az élet. Azt hiszem, hogy senki nem ad nullát Istennek. De azt hiszem, hogy ezt meg mindig lehet még növelni. És annál több a végeredmény Isten dicsőségére. Szeretnék imádkozni veletek együtt, és utána szeretném kérni Zolit, hogy majd gyere és vezess minket az úrvacsorába. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a példázatot. Köszönöm, hogy ezen az úton, amikor mentél a kereszt felé, és gyakorlatilag az utolsó feljegyzés, mielőtt beértél Jeruzsálembe, ezt a példázatot még fontosnak tartottad megosztani. Köszönöm, Uram, hogy nem hagysz minket egyedül az életben, hanem így mutatod, hogy tudjuk a leginkább legtöbbet kihozni az életünkbe a te dicsőségedre, nem azért, hogy mi kibontakozzunk, hanem hogy a te vágyaid és álmaid megvalósuljanak ebben a világban, Uram. Kérlek, hogy segíts a testvéreimnek itt ma, aki még nem tudja, hogy mi az elhívás, nem tudja, mi a feladata, hogy fedezze fel, Uram, és tudjon beleállni ebbe. Uram, kérlek, hogy segíts azoknak, akik esetleg úgy ülünk itt, hogy folyamatosan másokat hibáztatunk azért, hogy miért nem szolgálunk, vagy miért nem tesszük ezt vagy azt, másokat teszünk felelőssé. Uram, segíts, hogy tudjuk vállalni mindig a saját életünkért a felelősséget. De köszönöm azt is, Uram, hogy a megváltás az viszont elvégzett dolog. Köszönöm, Jézus, hogy te itt mentél tovább, és elmentél a keresztre, és ki is jöttél a sírból a harmadik napon. Köszönöm azt, hogy megváltott gyermekeid lehetünk. Kérlek, segíts nekünk, hogy kegyelemben járhassunk. Kegyelemben, biztonságérzetben, de tudva, hogy küldetésben vagyunk, Uram. A te nevedben imádkoztam. Amen. Amen.